És visszük magunkkal a történelmi traumánkat is. Tehát sokszor van az, hogy érte, hogy egy üldöztetés, egy bármilyen negatív tényező valakit, egy szexuális erőszak 100 évvel ezelőtt valamelyik nagymamát, és már adja át a következő generációnak a viselkedésével. Erre egyébként egy gyönyörű példát hallottam az egyik előadásban, amikor egy kisgyerekként valaki nőtt, a kislány megharap egy kutya, majd a évek múlva a saját lányával sétál a parkban, jön szembe egy kutya, és szó nélkül magamnak vissza. A kutyától félni kell. Ugye a saját traumáját, hogy a kutyától félni kell, szavak nélkül adta át a gyerekének, anélkül, hogy a gyerek tudná, hogy miért kell félni a kutyát.
Sok szeretettel köszöntelek, kedves hallgató néző, ez itt a Töltsd velünk, a Függőség Podcast, annak is egy-egy szállingózó epizódja közül az egyik. Ma is itt van velem Dés Enikő, illetve Hoffmann Kata klinikai szakpszichológus, aki segít nekünk eligazodni a függőségek szövevényes alvilágában, és mai vendégünk dr. Makara Mihály, a Dél-Budapesti Centrum Kórház, nem, hogy vagyunk?
Dél-Pesti
Centrum Kórház, Szent László
kórháztelep
helyének, tehát a Szent László Kórháznak magyarul a belgyógyásza és hepatológusa, és joggal merül fel a kérdés, hogy egy függőség podcastban miért szerepel egy belgyógyász és hepatológus, és a válasz nagyon egyszerű, Makara doktorhoz megérkezik egy 40-es, 50-es ember hepatitis C-vel, aki általában túlsúlyos, és vagy alkoholfüggő, és vagy kábítószerfogyasztó, és olyankor Makara doktor nem elégszik meg azzal, hogy meggyógyítja a hepatitiszt, hanem a beteget egészében kezeli, és a testi problémákat, a lelki problémák tükröződésének látva utána megy annak, hogy mik is a valódi okok. Jól összegeztem?
Abszolút, tökéletesen. A hepatitis C meggyógyítása az ma túlságosan egyszerű. Egy 2-3 hónapnyi tablettás kezelés mellékhatások nélkül ebben semmi kunsz nincsen. Úgyhogy az ember ilyenkor elkezd másokkal is foglalkozni, hogy mi van az emberek lelkében, miért váltak kábítószerfüggő betegekké. És ennek a gyógyulásában tartanak el valahol. Ugye csomóan úgy van, hogy volt 10 évvel ezelőtt egy kábítószer használó korszak, vége volt, ott van a párja, aki bekísérte, már nincsen szükség arra, hogy pszichológushoz küldjen, vagy bármi máshoz, ott van mellette az a személy, aki pszichológusként, funkcionális pszichológusként mellé állt, és már nincsen szüksége arra, hogy rehabilitációra kerüljön, teljes életet tud élni. Van egy nem csomó, de olyan van egy jó pár ilyen beteg, akinek túl tudott lenni rajta. A betegek többsége azonban nem ilyen, hanem még mindig küzd azokkal a lelkisebekkel, amiket szerzett.
És ezek közül a lelkisebek közül a te figyelmedet felkeltették a gyerekkori traumák. A gyerekkorban elszenvedett negatív élmények, ez az adverse Childhood Experience, ugye rövidítve ACE, angolul ACE, és ugye, mert gyerekkorban a gyereket sokféle élmény éri, érik pozitív élmények, és érik negatív élmények. És ugye, hogy ne csak a negatív élményekről beszéljünk, azért nagyon fontos a gyerekkorban a pozitív megerősítő élmények is.
Így van. A WHO-nak van egy, az Egészségügyi Világszervezetnek egy 32 kérdésből álló kérdőíve, amely összegzi a negatív gyermekkori élményeket, 5 vonatkozik magára a gyerekre, volt, ahogy érzelmileg bántalmazták, ez a hülye vagy fiam, semmire kellő, takarítónő lesz belőled lányom, és arra is alkalmatlan leszel, megalázás, lealázás, fizikai bántalmazás, ami azt jelenti, hogy gyakran vagy nagyon gyakran verték, vagy képződre verték, szexuális bántalmazás, az érzelmi elhanyagolás és a fizikai elhanyagolás. Ezek mind a gyerekkel közvetlenül történt dolgok. 5 kérdés vonatkozik a családra. A szülei elváltak-e? Volt-e a családban alkoholista vagy kábítószer élvező? volt-e valaki börtönben a családból, illetve volt-e valaki depressziós vagy elmebeteg. És még van meg egy furcsa kérdéskör, a szülei verték-e, bántalmazták-e egymást.
Ugye ez korábban úgy szólt, hogy a férj bántalmazta a feleséget.
Verte az anyját, és ezt a WHO ugye, ezt a szexista megfogalmazást, azt úgy, egymást verték el a szülei. És van három kérdéskör a környezetre vonatkozóan. A kollektív erőszak, amikor katonák vagy rendőrök vertek meg valakit a szeme láttára. A környezetében volt erőszak, tehát lelőttek-e valakit az utcán például, vagy rendszeresek voltak-e a környezetében a verekedések. És egy kérdéskör vonatkozik a bullyingra, a gyermekek egymás közötti kegyetlenkedésére. Tehát ez a három kategória létezik, közvetlen családi, illetve környezeti traumák. Ezzel szemben ugye a pozitív élményeknek nincsen ilyen WHO által kidolgozott, összefogott, egységes, mindenki által elfogadott kérdésköre. Ott a kérdések azok általában vagy az, hogy valamelyik szülővel azért jó kapcsolata volt. Az egyik ugyan verte, de a másikhoz oda lehetett menni. Volt egy tanára, akihez, vagy egy olyan ismerős a környezetben, akinek el tudta mesélni a bánatát, aki vigasztalást nyújtott. Hitte valamiben, ami nem feltétlenül a vallást jelent, hanem az, hogy azt hiszem, hogy én kiváló színész leszek. És ebben hitt és tett érte is. Volt-e olyan barát, aki befogadta szintén olyan olyasmiabűen örömét lelte. Például szeretett pingpongozni, vagy olvasni.
Mert hogy ezek a gyerekkorban elszenvedett traumák hajlamosítanak később erre a szerhasználatra, a depresszióra, az öngyilkossági hajlamra, a szorongásra, elhízásra.
Így van. Ma, ahol tart a tudomány, az a kettő irányba megy, az egyik a biológiai folyamatoknak a tisztázása, milyen hormonális, epigenetikai, a bennünk élő baktériumok hogy változnak meg, a mikrobiomnak hívják a bennünk élő baktérium összetételt. Tehát egyik az a biológiai kutatás, vagy agykutatási irányok, neurológiai kutatások. A másik irány pedig a különböző viselkedésben észlelhető átvívő tényezők. Például mondanék egyet-kettőt, alvászavar, szégyenérzet, a önbizalom hiánya, ezek átvívő tényezők, mindezek segítik azt, hogy olyan lelkülete legyen valakinek, olyan belső fájdalma legyen valakinek, amit csillapítani kell. Egyébként érdekes módon a különböző fájdalomszindrómák, tehát az, amikor ilyen polimialgia, tehát több izma fáj az embernek egyszerre. Fájdalom. Ezek is sokkal gyakoribbak, a fejfájás sokkal gyakoribb. És vannak olyan dolgok, amik kicsi nehezen érthetők első megközelítésből, hogy a spontán vetélés miért válik 2-3-szorosává a többszörös sem bántalmazott nők esetében, mint a bántalmazott, nem bántalmazott nők esetében.
Picit még visszatérve az előző kérdésedre, hogy az eredeti kutatásra, de nem is arra volt kíváncsi, hogy mondjuk a különböző mentális problémák, szorongás, depresszió, stb. Vagy akár a szerfogyasztásnak az esélye nő-e, hanem arra volt a kíváncsi, hogy a leggyakoribb népegészségügyi problémák, szívérendszeri betegségek, tüdőbetegség, daganat, stb. Annak a valószínűsége, igen, hogy összefüggés mutatható-e ki az általam és gyerekkori tapasztalatok és ezen megbetegedések között. És igen. És hogy ilyen nagyon egy az egyben kapcsolat van, azt is szoktuk mondani, nem az, hogy unalmasak ezek az ábrák, de hogy nagyon egyhangúak abból a szempontból, hogy a nulla észpontszámos csoportnak az esélye nagyjából nulla. A 6 pluszosoknak meg mondjuk közel 90%, és a kettő között egyenes vonalú, egyenletes mozgásban. Szóval, hogy egy az egyben nő a valószínűsége a legkülönbözőbb fizikai megbetegedéseknek, tehát nem is csak a mentális betegségekre hat, hanem arra, hogy lesz krónikus, obstruktív tüdőbetegséged, vagy iszkémia, szívbetegség, vagy az elhízás, tehát hogy egy csomó betegségnek a kockázata megnő. És aztán utána vették még hozzá azt, hogy ezzel párhuzamosan a különböző kockázati magatartásformák is, tehát például a dohányzás, alkoholfogyasztás, illegális szerhasználat, stb., ami aztán jól meg tud ágyazni ezeknek a betegségeknek, amit te is mondtál, hogy mivel van egy sérülékenység, aztán vannak ezek a kockázati magatartásformák, és ezen keresztül jönnek létre a különböző megbetegedések, illetve a korábbi halálozás. És hogy ilyen nagyon egyszerű tünetekre is kell gondolni, tényleg, mint mondjuk egy fejfájás, vagy bármelyik ész esetén nő például az alvászavarnak a kockázata. Mind gyerekkorban, mind felnőtt korban. Vagy valóban egy fejfájásnak a kockázata kétszerese a 4+-os észesek között, mint annak, akinek nincsenek ártalmas gyerekkori tapasztalatai.
És ez a korai halálozás, amit említettél, ez döbbenet, hogy akár 20 évet is elvehet az ember életéből, 20 hasznos, egészséges, termékeny évet. Igen. És akkor hozzád besétáltak, és besétálnak a hepatitiszes betegek, és te, aki olvastad egyrészt ezt a San Diego-i felmérést, másrészt később még erre ugye alakultak kutatások, te elkezdted felállítani a saját adatbázisodat.
Tehát én a WHO-nak a kérdés sorát, egyébként összehasonlítottam eleinte, hogy a Kaiser-Barlon lett-e 10 kérdés, vagy a WHO kérdés sor a jobb, és a WHO-nak a súlyos bántalmazásainak pontszámai összeadva, az mutatja a legszorosabb összefüggés szinte az összes betegséget. Ugye mindig csak egy-egy dologra tudunk nézni, hogy depresszió, alkohol, kábítószer, bármi. Ez mutatta a legtöbb dologgal a legszorosabb összefüggés, úgyhogy most már ezt használjuk. Összeállítottunk saját magunk egy 10 kérdéses, 17 kérdéses kérdéssort, ami a pozitív gyermekkori élményeket tartalmazza. Hozzátettünk egy csomó saját kérdést, ami nekem például tetszik, hogy hazudtak-e önnek a szülei. Azaz kiderült, hogy hazudtak. Ami azt gondolom, hogy az őszintesség az egyébként ugye az alapja a jó együttlétnek.
Igen.
És ami a idézőjeles kedvenc kérdésem, hogy mit hazudjunk apádnak.
És gondolom ezeknek a kérdőíveknek a kitöltésekor nem csak az zavarhatja össze az illetőt, vagy az lehet egy gyanús jel, hogy esetleg jóként emlékszik rossz dolgokra.
Hát, hogy nem is jóként, csak hogy az nem körvonalazza azt, hogy az kifejezetten rossz, vagy nem rossz, de nem követendő, vagy nem kéne ugyanazt a mintát repetitíve vinni.
És egy másik árulkodó jel, hogyha nem emlékszik.
Igen. Ezeket mindig hangsúlyozni kell, tehát ugye a kérdőíves felmérés az egy anonim felmérés. Az orvosi rendelőben levő szék pedig egy gyóntató szék. Engem ott az orvosi titoktartás, a papokat, a papi titoktartás.
Engem is, a pszichológusokat is.
Igen.
De, engem meg a saját feledékenységem.
De ugye a kevés olyan hely van, ahol az ember mer őszintének lenni. Mert őszinte válaszokat adni. Azt gondolom, hogy az orvosi rendelő, főleg amikor nem először jön be a beteg, akkor ez egy ilyen helyé tud válni. Természetesen kell hozzá az orvosnak a személyisége, meg az empátiája, meg egy csomó minden kell hozzá, hogy az lehessen. És ezeknek a vizsgálatoknak két nagy hátulütője van, az egyik a valóban a nem emlékszem, a másik a nem merem elmondani. Ugye nagyon sok olyan vizsgálattal találkozik az ember, ahol alacsonyra mérik az észpontszámokat, azaz kevés negatív élményre derül ki. Ennek az oka rendszerint az, hogy kimegy egy interjút készítő, most nem akarok céget mondani, akik ilyen különböző felméréseket csinál, megkérdezik, bántalmazott téged az édesapád?
Igen. Szenvedtél a szexuális bántalmazást? Nyilván nem fogja megmondani.
Százalékú. Akkor esélye sem nagyon van annak, hogy elárulja.
Hát szóval, hogy ez tényleg kell egy működő bizalmi kapcsolat, hogy ezeket megossza.
És te, amikor megkérdezed a betegeidet, akkor nálad ez a bizalom már megvan.
Csak akkor kérdezem meg, amikor úgy érzem, hogy megvan. Az ember ezt megérzi, tehát a beteggel beszélgetve, és látszik az, hogy megszületett az a fajta egészséges orvos-beteg kapcsolat, amikor engem, bocsánat, félistennek tart, másrészt pedig egy segítő embernek. Tehát amikor ez a kettő összeáll, érezni lehet.
Hát igen, meg talán az is fontos, hogy ami valamely szerintem pont a női függőség kapcsán, mert úgy, hogy miért kérdezi ezt meg tőlem, és hogy valahogy ennek az összefüggését is megértetni, hogy miért vagyunk ezekre kíváncsiak, azért, mert milyen összefüggések vannak, illetve...
Én azt szoktam mondani, még mielőtt a tesztet kitöltik, hogy ezzel a teszt kitöltésével segít nekem megértetni az emberekkel azt, hogy nem szabad verni a gyerekeket. Az őszinte válaszaival a tudományt segíti elő, és csak statisztikailag fogjuk felhasználni. Uh-huh. Tehát ezek azt gondolom, hogy kulcsmondatok, amik ha nem hangzanak el, akkor nem fog elgondolkozni a kérdéseken.
Uh-huh. És jelen pillanatban hány fős az adatbázison?
Van egy 640 fős klinikai minta, ami különböző csoportokban, rehabilitációs intézetekben, háziorvosok betegei, tehát ilyen válogatott. És van egy több mint 1000 fős minta most, amik egy online kitöltésből származnak. Mm. Egyébként ennek az első adatainak feldolgozása most történik meg. Azt a számot az utóbbi napokban tudtam meg, ugye ez egy több mint 1000 lakossági minta, kevesebb, mint 20% olyan kitöltött válasz volt, hol a WHO szerint nem érte súlyos negatív gyermekkor élmény lakossági felmérésben. Mm. És ilyen rossz számot egyébként kevés helyen tapasztal az ember, Amerikában, a Kaiserben, a 10 kérdéshez 34% volt, olvasnánk német vizsgálatot, 50% fölött volt, habár az is egy traumatizált társadalom, de úgy látszik a magyar az különösen az. És visszük magunkkal a történelmi traumánkat is. Tehát sokszor van az, hogy érte, hogy egy üldöztetés, egy bármilyen negatív tényező valakit, egy szexuális erőszak 100 évvel ezelőtt valamelyik nagymamát, és már adja át a következő generációnak a viselkedésével. Erre egyébként egy gyönyörű példát hallottam az egyik előadásban, amikor kisgyerekként valaki nőt, a kislányt megharap egy kutya, majd a évek múlva a saját lányával sétál a parkban, jön szembe egy kutya, és szó nélkül magam mögé húzza. A kutyától félni kell. Ugye saját traumáját, hogy a kutyától félni kell, szavak nélkül adta át a gyerekének, anélkül, hogy a gyerek tudná, hogy miért kell félni a kutyától. Egy előző generációban elszenvedett trauma adódik tovább. Sajnos egyre jobban tisztázódik az, hogy epigenetikailag mikrobiomok által, hormonok által, és így tovább, attól függetlenül, hogy nem adunk át, nem ad át valaki a saját traumáiból egyet se, őt verték, de ő nem veri a gyerekét, a verés miatt elszenvedett traumáknak a biológiai nyomai tovább adódnak a következő generációba.
Akkor adom át ilyen módon a traumámat, hogyha ezzel nem, egyetlen nem dolgoztam meg. Szóval, hogy az, hogy maga mögé húzom automatikusan a kutyát, nem a kutyát, a gyereket, amikor jön szembe a kutya, ez akkor van, hogyha én nem kezdtem semmit azzal, hogy igen, engem megharapott a kutya, de hogy attól még nem kell félni, stb. Tehát azért, hogyha traumáinkkal kezdünk valamit, meg dolgozunk vele, akkor azért nem adjuk feltétlen egy az egybe tovább a következő generációnak ennek a hatásait.
Pontosan ezért van az Egyesület a Gyermekek Egészséges Lelki Világáért, az egy párkapcsolati munkacsoporttal kezdünk. Azaz, pontosan azelőtt kell feldolgozni, azelőtt kell tudatosítani lehetőség szerint, amennyire csak lehet kigyógyulni a lelki sebekből. Én azt gondolom, hogy egyébként mindig maradnak hegek egy sebek után, mindig marad, szóval nem lehet teljesen azt gondolom eltörölni a múltat, vagy ugyan, nem működik. Hegek ott maradnak, tyúkszemek ott maradnak, amire rá lehet lépni, érzékenységek ott maradnak, egy csomó minden ott marad. De amennyire csak lehet, tanuljunk meg egészségesen együtt élni, és legyünk túl a traumáink feldolgozásán, mire szülőivé válunk. Uh-huh. És nagyon fontos persze a gyermek megszületése előtt és azt követő időszak egyébként, ennek is a szülés előtti, utáni depressziónak, szorongásnak. Minél több negatív gyermekkor élménye volt valakinek, annál több lesz a szorongás, a depresszió a születés körül. Nyilvánvalóan ez kihat a magzatra, majd az újszülöttre is, ha egy anya szorongva szoptatja, és fél, és depressziós. Hát nem kell sokat kutakodni, hogy ez rettenetesen kihat a gyermek első néhány hónapjára, évére. És nyilvánvalóan a továbbadásnak egy kiváló módja, hogy az anya depressziós. Külön van ugye a óvodáskor, iskoláskor, majd a serdülőkor, ami megint egy nagy vízválaszt, amikor az ember eldönti, hogy úgy akarok élni, mint az apám, vagy pont ellenkezőleg. Tehát most leegyszerűsítve a kérdéskört, ugye nagyon sokan szerencsére azt mondják, semmit nem akarok úgy csinálni.
A beszélgetést már is folytatjuk.
Én viszont visszakanyarodnék még egy mondatig egy gondolatomra, ami úgy szól, hogy nem lehet egy gyermeket mindenért megdicsérni, de mindenért meg kell dicsérni, amiért lehet. Tehát, hogy legyen egy pozitív visszacsatolás, hogy értékelem, fiam, amit tettél, nagyon jó, tehát nem elég, hogy elérte a gyerek, hanem kell az a simogatás a buksiának, hogy ügyes vagy, stb. Tehát a reziliencia kialakulása, tehát nem vagyunk magányos farkasok. Egy társadalomban, egy közegben, ugye hordában nőttünk föl évmilliók alatt, valahol talán Afrikából kiindulva, és az a természetes közegünk, hogy ott van egy horda, ott van egy család valamilyen formája, és megvédtük a gyermekeinket az oroszlántól. Ma nincsenek oroszlánok, és verjük a gyerekeinket. Volt egy Weird World, ez egy furcsa idegen világ. Western Educated Industrialized Rich Democracy.
Úgy, de jó.
És ugye fehérek a falak, e-mailt írunk a másiknak, verjük a gyerekeinket, és nem figyelünk hozzá, és nyomkodjuk a telefonunkat. It's a weird world. Nem azon, hogy a tűz mellett megbeszéljük, hogy mik az élet eseménye, és hol volt az oroszlán tegnap, vagy mit kell elkezdeni, milyen mély a tó, és így tovább. Nem erről beszélgetünk, nyomkodjuk a telefonunkat. Az egyébként egy rettenetesen idézőjelesen rásegít a mostani világ az izolációhoz, az elhanyagoltsághoz, a kapcsolati szegénységhez. Van egy 75 éve tartó vizsgálat a Waldinger professzor által vezetett munkacsoport a Harvardon, ahol emberek életét követték. Több mint 1000 ember életét követték. És ők arra megállapításra jutottak, hogy a jó emberi kapcsolatok a hosszú és egészséges boldog élettitka. Én azt gondolom, egy picit korábbra teszem. A gyermekkor határozza meg, hogy milyen szintű, milyen kiterjedt emberi kapcsolataid lesznek, és ezek határozzák meg aztán. Tehát azt gondolom, hogy egy nagyon fontos mediátort talált meg ez a Harvard vizsgálat, és nem a, és azt gondolom, hogy az ok az egyel vagy két lépéssel, tehát generációkkal előtte vagy a gyermekkorban. És az, hogy a kora gyermekkorban vagy később, az megint egy nagy kérdés. Mi kérdőívünk ugye csak arra vonatkozik, amire emlékszik. Szinte senki nem emlékszik a 3 éve alatti történetekre. Közvetlenül alig vannak, ha vannak is emlékképek ebből az időszakból, általában nincsenek. Pedig valószínűleg egy meghatározó időszak.
De van, amikor, van, amikor arra sem emlékszel, hogy 12 éves korod előtt mi volt, pont azért, mert törli az agyad.
Nekem pont ez a kérdésem erre irányul, hogy milyen viszonya van a traumának a memóriával? Mire emlékszünk, és mire nem?
A megjegyző emlékezéshez szükség van az érzelmekre. Uh-huh. Tehát amihez nem kötődik érzelem, az nagyon nehéz megjegyezni. Tehát azért nehéz szárazon tanulni az anyagot, mert az lehet egy úgy utálom érzés is.
Töri érettség.
De voltak törzsek, akik úgy tanították a gyerekeket, hogy elmondtak nekik valami fontos, és bedobták őket a vízbe. És az a sok, az a heves érzelmi reakció, az égeti be a... És nem azt mondom, hogy minden matekvácke után le kell kenni egy pofont, de ha társul hozzá a valamilyen heves érzelmi reakció, akár pozitív, akár negatív, akkor azt jegyzi meg az agy.
Igen, azért. De adott esetben egy megoldás, amikor rájön az ember az összefüggésekre, azt tud adni egy örömet.
Igen.
Igen, de azért nem ennyire szép a helyzet a traumatikus élményeknél, szóval valóban ott az emlékek, tehát úgy, úgy működik egy traumatikus emlékre való emlékezés, hogy vagy egy az egyben törlöm, tehát nagyon sokszor amnéziásak a traumatikus eseményre azok, akik elszenvedték ezeket a traumákat, és itt bántalmazásról beszélünk, tehát olyan traumatikus eseményre, hogy gyakran valóban amnéziásak, vagy akár vannak emlékbetörések, ez sem ritka, hogy valaki konkrét jeleneteket lát maga előtt, és ez random úszik be, tehát nem az van, hogy leülök és átgondolom, hanem ilyen villanófény emlékek tudnak ezekre a traumatikus eseményekre kialakulni, tehát ez a PTSD-s tünetek, ez a posztraumás stressz zavar, ez nagyon megzavarja magát az emlékfeldolgozást is, tehát nagyon gyakran azért nincsen emlékem, mert amnéziás vagyok, mert törölte az agyam, tehát hogy ezeket a nagyon egyértelműen...
Ezt a túlélésért, bocsánat.
Többek. Uh-huh. Igen, tehát ez fontos, ezt szoktuk mind a ketten hangsúlyozni, hogy bizonyos szempontból ugye ezek az általános gyerekkori tapasztalatok nagyon sok mentális zavart tudnak okozni. Tehát például, aki nagyon súlyosan bántalmazó közegben nő fel, élete során akár több mint 6 mentális zavarnak a kritériumot teljesíti élete során. És gyakran meg is kapják ezeket. Tehát a szorongás, depresszió, alvászavar, szerabúzós, stb. A leggyakoribbak közül. De azt fontos látni, hogy ezek egy adaptív válasz egy nem oké környezetre. Tehát tulajdonképpen nem arról van szó, hogy ő beteg, hanem valahogyan az idegrendszere és a pszichéje próbál reagálni arra a megbetegítő helyzetre, amit ő folyamatosan átél. Tehát nem ő beteg, hanem az a problémás, ami vele történik, és az a környezet, amiben ő nevelkedik. És arra tulajdonképpen egy teljesen normális válasz az, hogy ő nem normálisan viselkedik. De ez már pici gyerekeknél, tehát most például, nem tudom, nagyon gyakran kapnak például ADHD diagnózist a bántalmazott gyerekek. Az azért most elég elterjedt Magyarországon is, tehát és hogy vagy akár Máté Gábort nem emlegettük itt, szóval, hogy nem véletlen produkálnak ilyen tüneteket.
Igen, hogyha van egy alvászavara a gyereknek, akkor kap altatót.
Igen, vagy egy figyelemzavara, vagy érzelmi impulzus kontrollzavara, nem tudja az érzelmeit, a viselkedését kontrollálni. Hát persze, mert hogyha bántalmazott közegben, egész egyszerűen ezek normális válaszok, de a környezet gyakran, és ezt megint fontos hangsúlyozni, hogy egy bántalmazás az szinte mindig titokban, tehát ha csak nem valami extrém súlyos helyzet van, az szinte mindig titokban marad. Egy bántalmazott gyerek magától jóformán soha nem beszél arról, ami vele történik. A végletekig óvja a szüleit, a kapcsolatot, stb. Tehát gyakran, tényleg felnőtt korban, vagy akkor sem mondják azt, hogy mi történik velük. A környezete meg azt látja, hogy ő nem tudom, zavarodottan viselkedik, vagy ilyen-olyan tünetei vannak, és akkor arra a tünetre kapnak mondjuk egy diagnózist, de az gyakran el is fedi ezt a trauma eredetet, sőt ráteszi mondjuk egy olyan pályára a gyereket, vagy akár később a felnőttet, amivel nagyon nehéz megküzdni, és hogy nem ő a beteg valójában, hanem tényleg adott egy teljesen normál reakciót arra, ami vele történik.
És valóban, amit mondtál, hogy gyógyszert kap a gyerek, és nem a problémát oldják meg. Az is azonban sajnos igaz, hogy roppan nehéz megoldani a problémát. Hiszen egy család életébe kellene beleszólni, amit meg alapvetően senki nem akar. Vagy az én életembe beszólhat. Milyen alapon szólnának bele az én életembe? De sajnos muszáj lenne pozitívan, segítően. És itt nagyon sok fontos azt gondolom, az a környezeted, a tudatosság. Hogyha megütöd a gyerekedet, akkor verekedni tanítod. Egy gyereket se vertek még jóvá, a törvény tiltja, és a lelkét teszed tönkre vele. Mondjuk el először ezeket a tényeket. A lelkét teszed tönkre, és az életét teszed, az egész felnőttkori életét tönkre tudod tenni, ha sok negatív gyermekkor élmény. Ha a szakadatot takarítónő legyen a lányod, akkor mondj csak ilyeneket. Bíztatni kell a gyereket, és ezt a fajta tudatosságot valóban az iskoláktól kezdve a közösségeken át nagyon sok helyen kellene, és nagyon köszönöm, hogy itt lehetőségem van elmondani, beszélgetni róla.
Hát igen, abszolút, tehát ez az edukáció, meg és valahogy ezt úgy is kell tenni, hogy ne csak azokat érdel vele, hogy mondjam, tehát ne ilyen kirekesztően, vagy stigmatizálóan célozd meg csak azt, akiről sejted, vagy tudod, hogy érintett, hanem jó esetben mondjuk a erről is fantáziáltunk, nem tudom, egy-két évvel ezelőtt, hogy az óriás plakát kampányokat kéne csinálni ilyen nagyon egyszerű, befogadható, érthető üzenetekkel, hogy miért ne verd a gyerekedet, hogy miért figyelj rá oda, hogy ne a telefont nyomkod, mert ezt is, amit az előbb utaltál rá, tehát ha jól emlékszem, az észek közül a legkomolyabb hatása a szexuális bántalmazásnak és az érzelmi elhanyagolásnak van hosszú távon. És ez pontosan az érzelmi elhanyagolás, amiről itt szó van. Tehát, hogy ez valahogy legyen benne a fejekben, hogy mi mit okoz, hogy neked mit kéne máshogy csinálni, és akkor vagy megerősíti, hogy igen, ezt tök jól csinálom, vagy elgondolkodok azon, hogy hoppá, akkor nem leordítom a fejét, nem megütöm, nem ezt csinálom, nem azt csinálom, hanem legyenek egyértelmű követhető minták, és hogy ha most elkezdjük, vagy nem tudom, egy ideje már azért azt gondolom, hogy vagyunk jó páran, akik próbálunk ebbe az irányba hatni, ez a jövőbe való befektetés. Tehát, hogy ennek az érezhető hatása, ez mondjuk 10-20-30 év múlva lesz igazán látható. Én mondjuk sajnos nem azt látom, hogy most divat lenne a jövőbe fektetni, de nem akarok ebbe az irányba elmenni. De hogy ennek lenne értelme, mert hogy amúgy, hogyha nincs beavatkozás, akkor jóformán ezek egy-egyben továbbadódnak a következő generációra. Tehát ha én ebben nevelkedtem, ezt fogom továbbadni.
Statisztikákkal... Hát igen, ha velem üvöltöttek, akkor én azt tanultam meg, hogy a beszéd a
statisztikák
az üvöltés.
Így van, azt mutatják, hogy aki bántalmazó közegben nevelkedik, annak az egyharmada az bántalmazó lesz, akár eldöntötte, hogy nem akarok az lenni, akár nem döntötte el. Nem viszi tovább. Tehát az egyharmada az törvényszerűen szinte viszi tovább. És hogy miért érdemes még csak egy, muszáj ezt a két mondatot ide tennem, hogy kérdezted, hogy mitől van itt ennyi ilyen magas észpontszám Magyarországon, meg ennyi ártalmas gyerekkori tapasztalat. Két fontos statisztikai az adat, az egyik az, hogyha valaki bármelyik ész, a fizikai elhanyagolást kivéve, növeli az felnőttkori alkoholizmus kockázatot például. Ma Magyarországon elég jól el vagyunk keresztve problémás alkoholfogyasztók számában, most ne számháborúzunk, hogy 1 vagy 2 millió, és mi a másik statisztika, ami ehhez hozzájön, az az, hogyha az egyik vagy mindkét szülő alkoholista, tehát a gyerek szempontjából nézem, bármelyik szülőnek az alkoholizmusa esetén, 2 × 13-szoros a valószínűség annak, hogy ártalmas gyermekkori tapasztalatot fog szerezni ez a felnövekvő gyerek.
És egy ártalmas gyerekkori tapasztalat szerzése esetén 87% az esély arra, hogy még egy ártalmas gyerekkori tapasztalatot szerzett az illető, mert hogy ezek nem járnak egyedül.
Hát így van, illetve a különböző bántalmazás formák is együtt járnak, tehát hogy az, aki fizikálisan bántalmaznak, az alapból az érzelmi bántalmazásnak is számít, tehát igen. Hogy olyan nincs,
akit
hogy
csak... elhanyagolnak és bemegy a suliba, akkor ott bullyingolják.
Vagy így van, akit otthon bántalmaznak, annak nagyobb az esélye arra, hogy kortárs bántalmazás áldozata lesz, nagyobb az esélye annak, hogy felnőtt korában újra bántalmazás áldozata lesz, hogy olyan párkapcsolatot válasz, stb. Stb. Tehát ezek adódnak össze, és akkor még egy mondat, aztán befejezem, hogy a Felitti is az eredeti kutatást, akit csinálta, őnek egy nagyon fontos mondata, hogy egy országnak az egészségügyi állapotának a legfontosabb meghatározója az a gyerekkori bántalmazás. Ha nincsen, akkor baromi jó értékeink vannak, ha van, annál rosszabb értékeink vannak, és itt ilyen dózis hatás el van, tehát minél több a ártalmas gyermekkori tapasztalat, annál nagyobb a negatív hatás. De hogy nem csak az egészségi, fizikai és mentális állapotnak, hanem egy ország gazdasági teljesítményének is. A legfontosabb meghatározója a gyermekbántalmazás. Tehát minden a felé mutatna.
Sőt, azt kimondta, hogy kiürülni, ha megszűnne a gyerekkori bántalmazás, kiürülnének a börtönök.
Igen, hogy, és a mentális zavarokat lefedő DSM könyv az egy pár oldalas röplappás lányulna nagyjából a mostani ilyen vastagság helyett, mert hogy egész egyszerűen a mentális zavarokkal is ilyen szintű összefüggés van.
Hogy lehet tenni valamit, a számomra Izland bizonyított. De?
Na pont ezt akartam megkérdezni, hogy van-e jó gyakorlat. Van-e jó gyakorlat?
Pici ország, 360 ezer lakossal, és a miniszterelnök állt a program mellé a 90-es évek végén. Könnyű neki, bocsánat. De mellé állt, és kidolgoztak egy programot, amely részben a tudatosítás, részben a közösségnek a ereje, részben volt egy szabadidő kártya, amit kaptak a gyerekek, 3-400 euró, amit sportra, illetve olyan akkreditált tevékenységekre folytattak, mint színházba menés, közösségi házban való sakkúrára való elköltés, és tovább, amit akkreditáltak, és közösségépítő programok. És a következőt érték el vele. A 90-es évek végén végeztek egy felmérés, 15-16 éves gyermekek, hány százaléka mondta azt, hogy berúgott az utóbbi egy hónapban? Mondta 43%-uk. 15-16 éves gyerek, 43%. Berúgtam az utóbbi egy hónapban. Ezt lecsökkentették 5%-ra. Napi szinten dohányzik, 23% mondta a 90-es években, 2% mondta most. A 2020-as évek elején volt az utolsó ilyen felmérés, mint Covid előtt, amiről tudok. Valaha használta, kipróbálta a marihuánát, az 17%-ról 6%-ra csökkent. Mindegyik mutató ilyen drasztikusan sikerült csökkenteni, és valóban egyébként, ha meggondoljuk azt, hogy a fociban, a kézilabdában, a satöbbiben, bridge-ben, sakkban, nagyon sok helyen vannak kiemelkedő izlandi emberek, a ilyen szón, meg olyan szón, meg stb., de ezek az ott született izlandiak, ugye 24 órából 20-at sötét van. Tehát szerintem elég nehéz ilyen körülmények között élni, és ilyen körülmények között is, ha odafigyelnek a gyermekekre, akkor lehet eredményeket elérni.
Igen, de ez az izlandi modell, erről már szó volt korábban is, ugye, hogy ez egy ilyen elég összetett modell volt, hogy a gyerekek este csak olyan, tehát egymáshoz átmehettek, de például nem tartózkodhattak ilyen kocsmákban, meg szórakozó helyen. Családoknál kötelező volt egy olyan étkezés, ahol mindenki részt vesz, úgyhogy ez egy ilyen elég komplex volt, és pont az adta az erejét meg a sikerét, hogy mindenkire kötelező volt, ezért egyik gyerek sem érezte úgy, hogy most vele ki van tolva, mert hogy minden gyerekre vonatkoztak ezek a...
Hát abszolút, de hogy megnézed, ezek a programelemek, ezek nagyon szorosan összefüggnek egymással is, illetve magával az észekkel is, és ami szerintem még nagyon fontos, hogy alternatívát is mutat, tehát nem azt mondja, hogy ne így áll gyerekem, jó, de mit csináljak helyette?
Gyere,
és
focizni.
Akkor ott van 15 lehetőség, nem azt mondja, hogy ne úgy fegyelmezd a gyereket, hogy ráüvöltesz, és nem tudom, megütöd, hanem kapsz 15 használható alternatív módszert, modellt arra, hogy oké, akkor mit tudok csinálni egy problémás helyzetben, tehát hogy ezt
miközben is... Miközben ezeknek a szabadidőkártyáknak a felhasználásával ez a támogatás eljutott a tanárokhoz, az edzőkhöz, a szabadidős civil szférának a felpesdítéséhez.
Csak az jut eszembe, ami múltkor is, hogy azért ezt nem lehet minden társadalomban ennyire egyszerűen végigvinni, és mondjuk nem tudom elképzelni, hogy itthon ugyanolyan ütemben lehetne ezt bevezetni, mint mondjuk Izlandon. Egyrészt más a létszámunk is, egészen más lehet egy 360 ezer fős ország létszámmal viselkedni, vagy ott bevezetni bármilyen hagyományt, mint mondjuk itthon, ahol?
Az Európai Prevenciós Terápiás Medicina Alapítványnak az első kongresszusára meghívtuk egyébként ennek a programnak az igazgatóját, online egyébként beszélt, az interneten megtalálható. És ő is azt mondja, nem szabad, nem is lehet a programot copy-paste-olni, tehát lemásolni, hanem adaptálni kell a helyi viszonyok között, adaptálni kell, hogy mely elemek, amik megvalósíthatók, mely elemek nem valósíthatók meg. Én azt gondolom, hogy, és amit elkezdtünk tulajdonképpen az Egyesülettel, az egyel.hu-val, az az, hogy kerületekkel való együttműködéseket próbálunk meg elérni, az itteni jó gyakorlatokat próbáljuk meg összehangolni, felkarolni, további lendületet adni. Vannak online oktató anyagok, amiket most kezdünk el fordítani, amik a különböző mentális jólétek, a trükkök, a családnevelési trükkök, vagy az együttélési trükkökről szól. Próbálunk meg olyan videókat föltenni, amik arról szólnak, amiről te is beszéltél, hogy őszintesség, hogy hogy ezek meghatározói az egészséges társas kapcsolatoknak.
Uh-huh. És akkor már beszéljünk arról, hogy milyen ilyen pozitív, ha már az izlandi modellt említettük, hogy milyen ilyen pozitív külföldi meg hazai intézményi, vagy ilyen félintézményi megoldások vannak. Mert ugye negatív jelzőrendszerünk van, a rendőrség.
Igen.
De az már a legsúlyosabb esetekre korlátozódik. És nem tudom, hogy ki tud jelezni az iskolapszichológus, esetleg a pedagógus.
Ugye vannak az osztályfőnöki órák, és vannak jelek, amiket egy tanárnak adott esetben fel lehet ismerni. Tehát az izgásságot, az ADHD nem a gyerekkel van baj, hanem akkor a családdal lehetne elbeszélgetni, hogy talán másképp kellene a gyermeket megközelíteni, nem három pofonnal. Ugye ott van a Magyarországon unikumként lévő védőnői hálózat, ami tulajdonképpen még mindig egy hungarikum. Most kezdik az Amerikában bevezetni a home visiting nurses, ami Magyarországon 100 éve, vagy mióta megvan a védőnői hálózat. Ott a védőnöket kellene nyilvánvalóan érzékenyíteni arra, hogyha látnak egy diszfunkcionális családot, akkor legyenek kezükben anyag, tudás, segítés. Ugye az a baj a klinikai szakpszichológiával, ha jól tudom, 10 év, mire eljut az ember odáig, hogy gyakorló klinikai szakpszichológus lehessen. Nagyon kevesen vagytok, ha jól tudom, a problémák nagyságához képest. Amerikában most kezdtek egy olyan, hogy mental first aid, elsősegélynyújtás. Tehát egy mentőtiszt is egy-három éves tanfolyamokat végeznek el, és mentőre kerül, és ahhoz, hogy egy sebet deköstsön, ahhoz nem kell egy orvosi egyetemet elvégezni, ahhoz elég egy first aid. Uh-huh. És aztán irányítani a szűk kapacitás felé azokat, akik leginkább rászorulnak. De kellene, azt gondolom, Magyarországon is egy ilyen mental first aid, mentális elsősegélyhálózat. Nagyon problémás, hogy azok a helyek, ahova fordulni lehet, nagyon szűkösek. Hál' Istennek létezik néhány nagyon jó gyakorlat, az UNICEF, a Máltai Szeretett Szolgálat, az Emberbarát Alapítvány, a Kékpont és itt tovább, akik jó gyakorlatokat csinálnak, és nem csak a sebek begyógyításával foglalkoznak, hanem az emberek felemelésével is.
Uh-huh. Talán akkor ezeknek a szervezeteknek a létét kellene valahogy átvinni a köztudatba. És ahogy mondod, hogy ti kerületi szinten, vagy ilyen kisebb városok szintjén dolgoztok is ezen, hogy tudják az emberek, hogy hol a Máltai, hogy hol a nem tudom én, a Kékpont, a drogambulancia, stb.
Az adatbázisunkat most ellenőrizzük, hogy valóban ott vannak azok a telefonszámok valóban működnek, és így tovább. Nem sokára az Egyelfon lapján lesz egy ilyen területi bontásban és funkcionális bontásban, tehát hogy éppen most egy párkapcsolati problémáról van szó, egy szülői problémáról van szó, vagy egy serdülőkori problémáról van szó. Tehát különböző segélyszervezetek, vagy ellátóhelyeknek csinálunk egy listát az Egyel oldalán, és oda fognak felkerülni az oktatóanyagok is.
Mm. Igen, szinte, mert csak azért ingattam, mint a fejem, hogy én azt gondolom, hogy nem feltétlen ez az irány, hogy akkor mindenkit betöljünk az ellátórendszerben, nem is lehet. Tehát ha mindenki, aki pillanatilag Magyarországon érintett ezekben a problémákban, akkor holnap összeomlik az ellátórendszer, mert tehát nincs ennyi sem kapacitás, sem szakember, stb. De nem is feltétlen innen kell kezdeni. Mm. Hanem valóban az alapoktól az oktatóanyagok is csomó mindenkihez el tudnak jutni, ha már egyáltalán valaki ezen elkezd elgondolkodni, vagy van milliószor, tehát mondtad, hogy persze kevesen vagyunk klinikusok, ami így is van, de egy csomó mindenhez nem kell klinikus. Tehát hál' Istennek van egy csomó más szakma, egy csomó más szakember, aki a pedagógustól tényleg a gyerekorvoson keresztül, akik kapcsolatba kerülnek ezekkel a családokkal, most bocsánat, nem tudom felsorolni az összes érintett területen. Illetve ami nagyon fontos, hogy nem is kell szakembernek lenni. Szóval, hogy azt itt az apa-anyapia program kapcsán is szoktuk hangsúlyozni, hogy pont ez a reziliencia kérdés is, ahol azt mutatták, hogy például ilyen ártalmas gyerekkori tapasztalatok ellenére hogy tud valaki mégis viszonylag épésszel felnevelkedni. ott szinte mindenkinek az életében volt legalább egy stabil, megbízható, elérhető felnőtt, akivel tudott a gyerek kapcsolatban lenni, és annak nem kell szakembernek lennie. Az lehet a szomszédnéni, az lehet a lelkész, az lehet a nagynéni, lehet az akárki. Tehát ilyen módon tolhatnánk vissza ránk a problémát, hogy ez a szakemberek dolga, de nem, ez mindannyiunknak a dolga. És én szeretem onnan megközelíteni, amit mondta, hogy hát az izlandi modell itt nem működne, lehetséges, meg egy csomó része biztos, hogy nem működne, de megnézni azt, hogy mi az, ami nálunk is tud működni. Mi az, amit be tudunk építeni, mi az, ahonnan el lehetne kezdeni, és egyébként nagyon jó tapasztalatok vannak, nem tudom, hogy szoktad mondani, a bokorvilágban is, meg nem szólított dolgozó szakemberek, hogy onnantól, hogy ezek a szülők kapnak például jelenlétet, megfelelő információt, elmagyarázzák neki, hogy a gyerekednek miért jár az iskolába, miért olvassál neki esti mesét, miért beszélgessél vele naponta 15 perc, stb. Stb. Tehát tényleg nagyon-nagyon egyszerű, miért ad be neki a vitamint, miért moson fogad, beépül. Tehát egy-két év jelenlét és edukáció mentén el tud kezdeni beépülni. Nem minden valóban, szóval hogy a...
Meg én is inkább az ütemezésére utaltam, hogy jóval lassabb, és valahogy azt tapasztalom, akár orvos-beteg viszonyban is, hogy nem kérdeznek rá a lelki hátteremre, hanem csak a tüneteket kezelik, és hogy ha még egy orvos-beteg viszonyban is, vagy az orvoslásban is ekkora elmaradás van, akkor valahogy azt érzem, hogy már rég el kellett volna kezdeni az apró lépésekkel, általános iskola óvodától kezdve, hiszen ott tartanak a magyar családok, hogy beszélgetni kéne megtanulnunk, vagy újra megtanulni beszélgetni, és akkor még csak nagyon következő lépések azok, hogy az én, nem tudom, tüneteimet honnan közelítjük meg, vagy mire kérdez rá egy orvos.
Szóval kérdezted a nemzetközi jó gyakorlatokat és tapasztalatokat. Én nekem a legjobban tetsző kettőt mondok el. Az egyik az a, mikor az egyik országban összehozták az idősek otthonát az árvaházzal. Ugye ez csak egy döntés kérdése. Mind a két oldal megkapja azt, ami hiányzik neki.
Ó, de gyönyörű.
Erre már Magyarországon is van kísérlet az idősek otthona és a bölcsöde és óvi egymás mellett, úgyhogy
ugye a gyereknek az árvaházban nincsen szülője, nincs egy ember, akihez kötődne, az idős embernek meg nincsen a fontosság tudata. Tehát, hogy én fontos vagyok annak a gyereknek, és ugyan fáj a lábam, nagyon fáj, de azért be kell mennem. És ez a fontosság tudat. A másik az a menekülőszoba az iskolában, ahol nem azt kérdezik meg, hogy miért vagy ilyen rossz, hanem azt kérdezik, hogy mi történt veled. A menekülőszobának hívják ezt, az egyik amerikai gimnáziumban olvastam. Tizedére, vagy nem tudom pontosan, de nagyon drasztikusan lecsökkent a rendőrségi kiszállások száma az iskolában. Az hiányzások száma, az igazatlan órák száma, és egy csomó minden drasztikusan kimutathatóan csökkent.
A rossz gyereket nem hazazavarták, meg felfüggesztették, hanem beült a szobába, és egy pszichológus segítő és nyitott szándékkal elbeszélgetett.
Hiszen a rosszaság is már csak egy tünet tulajdonképpen, és ott megint csak a tünetre van rákérdezve, és nem a gyökér problémára.
Ami történt veled,
fiam. Igen.
Igen.
És az is azt gondolom, hogy nagyon fontos, hogy amikor elmond a gyerek a csintevését, akkor ne büntessük meg érte, hanem dicsérjük meg az őszintességet. Nem szabad, azt gondolom, megbüntetni egy őszinte gyereket. És ezt is azt gondolom, hogy meg kellene tanítani a szülőknek. Szóval csomó minden, azt gondolom, edukáció kérdése. És úgy gondolom tényleg, hogy a mai adás számomra megint egy lehetőség arra, hogy ezt elmondhassam, hogy igen, a tudományos igényű vizsgálatok, nemzetközi vizsgálatok, magyar vizsgálatok igazolják azt, hogy ezek a kérdések mennyire fontosak.
És az edukáción túl azért nagyon nagy szerepet kap nem tudom, önismeret, vagy akaraterő, vagy hogy is hívjuk, mert én is közben számogattam az észpontjaimat, és nyilván hiába tudom, hogy hogyan kell türelmesnek lenni a gyerekkel, hogyan kell dicsérni, hogyan kell figyelni rá, de hogy én is sokszor azon kapom magam, hogy egyszerűen nem megy. Úgyhogy, és pláne egy ennyire áttraumatizált társadalomban, ahol szerintem minden családban akadnak ilyen hozott észpontok, nagyon nagy hangsúlyt kell fektetni a tudatosságra, és annak tudomásul vételére, hogyha ezt a pár évet gyerekkorban komolyan vesszük, akkor azzal nagyon komolyan teszünk azért, hogy az általunk hozott problémák ne ismétlődjenek meg, és ezzel egy szebb, biztonságosabb, kisimultabb világot teremtsünk.
Így van, azt gondolom, hogy tényleg az első lépés az egyfajta öngyógyítás, önfegyelem, és egy csomó ilyen önkérdés kell, hogy legyen. Kell hozzá persze külső segítség, kellenek oktatóanyagok, kellenek, hogy hogyan csináljuk jól. Tehát jót csinálni jól, az a legnehezebb.
Az is nagyon fontos, amit szoktunk hangsúlyozni, hogy egyrészt, ami kapcsolatban romlott, az kapcsolatban tud meggyógyulni, tehát, hogy ahhoz kell a másik ember, és ennek nem muszáj, hogy szakember legyen, szóval ez nem kell mindenki mellé egy klinikai szakpszichológus, vagy akármi. A másik meg, amit pont az előbb mondtál, hogy te is magadon veszed észre a gyerekeiddel kapcsolatban, múltkor olvastam, vagy láttam valóla erről egy nagyon jó ábrát, hogy a traumatizáltság, ez nem egy emlékként marad meg, hanem egy reakciómódként. Tehát az, ahogyan te fogsz egy hasonló szituációban reagálni a te gyerekedre, hogy amit te is mondtál, hogy nem biztos, hogy megütöd, de maga az, ahogyan te tudod továbbvinni azt a reakciómódot a gyerek viselkedésére, illetve még az önbecsülés kapcsán jutott eszembe, hogy az is a baj a bántalmazottsággal, vagy azokkal a gyerekekkel, akik ilyen közegben nevelkednek, hogy ezt talán pont te szoktad mondani az előadásodban, hogy egy bántalmazott gyerek, ő nem a szüleit nem fogja szeretni, hanem is saját magát nem fogja szeretni. És hogy innentől az, hogy kialakul ez az egészséges önbecsülés, amit mondasz, az már-már definícióan szerűen lehetetlen. Illetve ez a reziliencia, ez meg a jövő iránya, hogy akkor mitől tud ez mégis máshogy lenni.
Ez van egy kérdésem még a kezdetektől, hogy van olyan, hogy az önbecsülés mértéke már nem finom hangolható, vagy nem állítható, és mondjuk helyrehozhatatlan következményei vannak a gyerekkorban elszenvedett traumáknak, amiből egyszerűen már nem lehet visszaépíteni egy olyan önbecsülést, amiben biztonsággal közlekedne.
Igen, erre sajnos nem egy pozitív kicsengésű választ fogod. Szerintem van, és hogy nyilván az sem mindegy valóban, hogy mondjuk hányos észpontszámról beszélünk, de ha valaki agyon van traumatizálva folyamatosan, az, hogy ezt egy szóval néha igen, azt gondolom, hogy vannak olyan mély sérülések, hogy egy felhozni valakit arra a szintre, mint hogyha nullás észpontszáma lenne, az így az nem esélyes. Ott is nagyon sokat tudsz tenni nyilván az ő életminőségéért, vagy akár, hogy mi az, amit tovább visz ebből, de hát nem összemérhető. Pont ezen gondolkodtam, hogy ugye a bántalmazás tulajdonképpen az, amikor a gyerek aranyából olmot csinálsz, a reziliencia meg valahogy azt próbálja, hogy tudsz ebből az ólomból mégis újra aranyat csinálni, de hogy azért ennek szerintem sajnos van egy határa.
Hát én azért szoktam azt hangsúlyozni, hogy a megelőzés kell, hogy legyen, de a mostani generáció, szülőgenerációnak a jobbá tevése, az a következő generációnak az megelőzése, prevenciója. Uh-huh. És amit András hangsúlyozta, hogy ez egy folyamat. Ez nem megy egyik napra a másikra, nem megy egyik pillanatra a másikra semmiképpen. Egy hosszú folyamat, egy hosszú építkezés kell, hogy legyen, és azt gondolom, hogy minden szinten mentális védőoltásokat kell adni a negatív gyermekkor élmények ellen, és pozitív oltásokat a kialakulásra, az reziliencia kialakulásának érdekében, hogy minden gyerek már reziliensen, kellő öntudattal, kellő önbizalommal, kellő akarattal, kellő életörömmel lépjen be az ő felnőtt korába.
Amen.
Szemléletváltás az egészségügyben, és szemléletváltás családon Most belül is.
Hát igen, mindenki magával, meg a környezetével tudja kezdeni, szerintem. Mm. Meg a saját területén, amiben mozog.
Beszélgessünk.
Beszélgessünk. És köszönjük szépen Makara Mihálynak is, hogy beszélgethetünk, és sok erőt és kitartást kívánok ebben a küldetésében, és kívánom, hogy minél több emberhez és családhoz eljussanak ezek az üzenetek. Ami többször elhangzott, az egy elv, az Egyesület a Gyerekek Egészséges Lelki Világáért, melynek alapítója és elnöke dr. Makara Mihály, ahogy az elején is említettük ezt. Ennek az Egyesületnek van egy honlapja.
Egyelv.hu.
Ezen a honlapon neki megtalál minden hasznos információt az egyelvvel kapcsolatban. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok, találkozunk hamarosan. Sziasztok!
Sziasztok!
Az elhangzottakkal kapcsolatos tudnivalókat, linkeket, cikkeket, irodalmat megtaláljátok a kimondható.hu oldalon a Töltsük Együtt podcast menüpont alatt. Kérdéseiteket, észrevételeiteket várjuk a Facebookon, Instagramon és a YouTube-on. Töltsük Együtt legközelebb is. Sziasztok!
Ez a műsor a Béton közösség tagja.